Kihirdették a Merák elleni küzdelem hősei pályázat 2019-es nyerteseit, miskolci önkéntes is van közöttük, mégpedig Bodnár Erika, a Merák Info Egyesület borsodi csoportjának vezetője, aki maga is legyőzte a Merákot és a betegségét követően kezdte el önkéntes munkáját. Vele beszélgetünk a folytatásban. Bodnár Erika vendégünk, köszöntelek újra itt az Európa Rádióban.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Gratulálunk mindenek előtt ehhez a díjhoz. Talán már nem is az első. Kaptál már önkéntes munkádért díjat?
Nem, ez az első,
akkor rosszul emlékeztem.
Találkoztunk már valóban az önkéntes munkám kapcsán, de most úgymond ilyen hivatalos elismerés alkalmából ez az első,
amit
kaptam.
Uh-huh. Mennyire fontos neked ez a díj?
Hát megmondom őszintén, hogy amikor neveztek, meg amikor bekerültem a kiválasztottak közé, annyira nem ismertem fel a jelentőségét, és most, ahogy már a többedik meghívást kapom, és nagyon sok gratulációt mindenféle fórumon, akkor érzem át igazából ennek a jelentőségét. Ugye amikor az ember ezt csinálja, ez annyira szintén napi rutin, hogy semmiképpen nem a díjat csináljuk, ugye, mint önkéntes munka, ezt egyértelmű is, de azért ez mindig szerintem mindenkinek jól esik, hogy kap egy kis elismerést a munkájáért, és ez most nekem is pontosan így van.
Bár beszélgettünk már erről, ugye október különösen ugye az a hónap, amikor a Merák újra a figyelem középpontjába kerül, nálunk többször voltál már ebben a témakörben is, és talán akik ezeket a beszélgetéseket hallották, nyomon követték, tudják, hogy a te önkéntes munkád is gyakorlatilag egy betegséggel indult, illetve már az azt követő időszakban érezted fontosnak, hogy itt valami szerepet felvállalj. Gyakorlatilag te is megküzdöttél a Merákkal.
Így van. És én azt gondolom, hogy minden önkéntes szervezetben kell olyannak lenni, aki a saját maga is érintett egy bizonyos betegségben, sokkal hitelesebb. Tehát én azt gondolom, hogy ha én elmondom az én betegségemet és a történetemet, illetve ez a tapasztalatom is, akkor odafigyelnek, hiszen egy hiteles embertől hallják. Persze van orvos, aki orvosi szempontból mondja el, nyilván vannak hivatalos megfogalmazások is különböző dolgokból, de én azt gondolom, hogy egy orvos, vagy egy magánszemély, egy civil erről beszél, akkor talán még jobban odafigyelnek. Az én betegségem az 2014-ben kezdődött, akkor diagnosztizálták, én akkor Budapesten éltem, és nem volt alkalmam Miskolcra járni azokra a szűrésekre, ami egyébként mindenkinek kötelező lenne, 2 évente. Sajnos ezt a kötelező érvényt, ezt nem mindenki érzi magára nézve fontosnak, pedig a 2 évente szűréseken való megjelenést én ezt mindenkinek nagyon fontosnak tartanám. Én annyira fontosnak tartottam, hogy mivel Miskolcra nem tudtam a budapesti munkám miatt eljönni, megragadtam azt az alkalmat, hogy volt Budapesten úgynevezett szűrések éjszakája. Amikor a munka után, este 7 után, én még el tudtam menni a legközelebbi kórházba, ami éjfélig fogadta a szűrésre jelentkezőket, és akkor ott megcsináltattam a mammográfiát. És ott 2 hét után visszatapsoltak, hogy ugyan mennék vissza, mert hogy meg kéne ismételni, és úgy innentől jött a protokoll, hogy mert láttak valamit, utána azonnal ultrahangos vizsgálat, utána azonnal biopszia. Nagyon gyorsan, ez egy májustól kezdődött, és július 3-án, 7-3-án már engem meg is műtöttek, tehát szerintem nekem ezzel iszonyat szerencsém volt. És az is szerencse volt, hogy nem volt áttét, tehát egy helyreállító műtéttel, azonnali helyreállító műtéttel én megosztam a kemoterápiát is. Úgyhogy augusztus végén, szeptember elején megkaptam a sugárkezeléseket, és onnan tulajdonképpen már csak a protokoll által előírt kontrollokra járok vissza.
Tehát gyakorlatilag semmi előjele nem volt?
Nem. Nem volt.
Soha nem tapasztaltad, érezted, mert ugye az önvizsgálat fontosságát is mindig hangsúlyozzák, tehát egy szűrővizsgálat derítettel refényt.
Ez azért volt az én esetemben speciális, mert nekem egészen mélyen a csont közelében volt, tehát még az a hölgy, aki egyébként a vizsgálatot végezte, és mindenki tudja, aki már volt mammográfián, hogy ott a gépi vizsgálat után van egy kézzel áttapintásos vizsgálat is, ők sem tapintották ki ezt a daganatot, úgyhogy ezért mondom mindenkinek, hogy az önvizsgálat mindenképpen nagyon fontos, hogy ismerjük a testünket, és hogyha látunk egy elváltozást, akkor tudjuk, hogy egyik hónapról a másikra, ha valami elváltozás van, akkor figyeljünk a testünkre, de ez nem helyettesíti a gépi vizsgálatot, legyen az ultrahang vagy mammográfia. Tehát az én esetemben, ha önvizsgálatot végeztem volna, sem tapintottam volna ki ezt a daganatot, erre csak a mammográfia volt alkalmas.
Mikor csúttál fel úgy igazán, mert mondtad, hogy nagyon gyorsan zajlottak az események, azután, hogy felállították a diagnózist, mert szinte azon nyomban történtek a vizsgálatok és aztán a műtét, illetve a sugárkezelés. Mikor ott tudtál fel, hogy úristen, én akár meg is halhatok? Valaha eszedbe jutott ez a nagyon súlyos kérdés, vagy félelem egyébként? Ez fontos egyébként, hogy erről is beszélj.
Tapasztalatom az, hogy én nagyon sok hölgyel voltam már kapcsolatban, illetve vagyok folyamatosan, akik ebben a diagnózisban, vagy ezt a diagnózist megkapták, hogy teljesen másképpen dolgoznák föl a hölgyek. Van, aki szégyelli, szerintem ez az egyik legrosszabb, hogy szégyelli, saját magát hibáztatja egy olyan betegségért, most nyilván súlyosságában nem olyan, mint egy nátha, vagy egy influenza, de tulajdonképpen ugyanúgy megkaphatja bárki, és mint ahogy egy náthája nem hibáztatja magát senki, én azt gondolom, hogy egy daganatért sem teljesen egészséges gondolkodás, hogyha valaki hibáztatja magát, de nagyon sok ilyen van, szégyellik, főleg kisebb közösségekben nagyon sokan szégyellik még mindig. Mi azért is teszünk, hogy ezt mindenki bátran vállalja fel, mert szerintem ez egy nagy könnyebbség, egy nagy megkönnyebbülés, hogyha valaki meg tudja osztani az ezzel járó részben fizikai, részben pszichés problémákat is másokkal. Én nekem olyan gyorsan folytak le a különböző vizsgálatok és utána a műtét is, hogy én aztán a sugárkezelés végén, szeptember közepén éreztem azt, hogy akkor ettán egy kicsit hátra lehet dőlni. Soha nem éreztem azt, hogy én meg fogok halni, de ez azért is volt, mert rögtön az elején mondták, hogy ez egy viszonylag kicsi daganat, és éreztem az orvosoknak a viselkedésén, akik éppen nagyon segítőek és nagyon támogatóak voltak, hogy viszonylag könnyedén vették, tehát a napi rutinhoz képest az enyém nem volt egy olyan súlyos eset. Második stádiumú volt, tudjuk, hogy negyedik stádiumig mehet a súlyossága, tehát, hogy annyira nem engedtek az orvosok se vele süppedni ebbe a nehéz gondolatba, hogy én is úgy éreztem, hogy jó, hát akkor elég jó támogatásom van orvosok részéről, én magam is úgy éreztem, hogy ezt azért, akkor felveszünk a kesztyűt és végigjátszuk ezt a menetet, hogy föl sem merült, hogy ennek rosszabb kimenetele is lehetne.
Na, mert hogy azért tartottam fontosnak ezt a kérdést, mert még az interjú előtt mondtad, és ezt nagyon fontosnak érzed, hogy az emberekben tudatosítsátok, hogy ugye ez egy gyógyítható történet, és ezt te folyamatosan hangsúlyozod is, hogy ez egy legyőzhető betegség. Igen. Most ismerjük ugye a számokat, évente 2000 nő hal meg benne, gyakorlatilag a mellrákban, úgy, hogy miközben 100%-ban gyógyítható.
Hát 100%, mi azt szoktuk mondani, 95%-ban gyógyítható, tehát majdnem 100%, és mindig hozzátesszük a mondatnak a második részét, hogy az időben felfedezett a daganat.
Így van.
Tehát ugye ez azt jelenti, hogyha valaki rendszeresen jár vizsgálatra, és időben felfedezik, még viszonylag korai stádiumban, akkor igen, akkor 100%-ban gyógyítható. Hát elképzelhető, hogy van olyan, amivel tényleg nehezebben boldogulnak az orvosok is, mindig ugyanúgy itt is felmerülnek. Életkortól, munkától, különböző helyzetektől függően más-más összetételű daganatok, de alapvetően az időben felfedezett daganatra az orvosok is azt mondják, hogy szinte 100%-ban gyógyítható, és ezért biztatok mindenkit arra, hogy foglalkozzon ezzel, ne söpörje a szőnyeg alá a gondokat. Mindig próbáljuk azt felmérni, hogy a hölgyek, akik megkapják a behívót erre a szűrésre, miért nem mennek el? És tulajdonképpen mi sem tudjuk az egyértelmű választ, de nagy részben kaptunk már olyan válaszokat, hogy félnek az eredménytől. Uh-huh. És ha erre jobban belegondolunk, akkor igazából ez nem egy logikus, ugye nyilván ez egy érzelmi válasz. Ha logikus volna a válasz, akkor kevésbé félek attól, hogy nálam valamit diagnosztizálnak, mint később attól kelljen félnem, hogy esetleg meghalhatok.
Érdekes gondolkodásmód egyébként, például talán egyszer beszélgettünk is róla, hogy Amerikában ugye nincs az a kötelező szűrés, mint itt Magyarországon, de most lehet, hogy nem pont Amerikáról van szó.
Skandináv országokban,
és mégis sokkal jobb az arány.
Így van. Ott 80-85% megy el a szűrésekre, úgy, hogy fizetni kell érte. Uh-huh. Nem tudjuk, illetve ugye itt a társadalombiztosítás is más felépítésű, ugye más országokban nagyon támogatják azt, hogyha valaki odafigyel az egészségére, és ezt a társadalombiztosítás is támogatja, kevesebb TB-t kell fizetni. Magyarországon a társadalombiztosítás nem így épül föl, de akkor sem tudom megmagyarázni, hogy egy ingyenes szűrést miért nem vesznek igénybe az emberek, hogyha felelősen gondolkodnának, de tapasztaljuk, hogy a nőknek a 40%-a megy el szűrésre, ennek bizonyára oka van. És még hozzátenném azt, hogy sokszor felmerül az, hogy kisfalvakból biztos nem utaznak be Miskolcra. Nem. Miskolcon lakó hölgyeknek is a 40%-a megy csak el szűrésekre, ahol esetleg három busz megállónyit kell utazni a szűrésig. Uh-huh.
Na hát pont emiatt értékelődik fel igazán a ti munkátok, önkéntesek munkája is, mert arra az információra, amire egyébként nehezen tesznek szert az emberek, nem? Tehát mégis rendelkezésre áll, ott van már egy internet. Ugye azért, amikor az ember szembesül egy ilyen diagnózissal, úgy nem nagyon tudja, hogy merre induljon el. Nem tudja, hogy kihez fordulhatna. Van egy orvos, aki vele szemben áll, de igen, nagyon fontos szereplőjévé válik az ő betegségének, de mégis kevésnek bizonyul, és akkor itt jön a ti feladatotok, és talán ez volt az, ami ezt a csoportot itt elindította itt a így környékünkön is.
Ez a Merák Info Egyesület egyébként egy országos egyesület, én a Borsodi csoportjának a vezetője vagyok, és igen, megtapasztaljuk azt, szerintem ez mindenkinél rendszer szintű, hogyha kap egy diagnózist, azonnal az internethez fordul. Egyébként én sem tettem másképpen. Itt ugye bejön a felelősség, hogy ki milyen oldalakat fogad el, és milyen oldalaknak hisz. Nekünk az egyik küldetésünk többek között az, hogy edukáljuk a hölgyeket, tehát legalább tanítsuk meg arra, hogy mi az az oldal, milyen ismérvei vannak egy-egy oldalnak, ami hiteles lehet, és mi az az oldal, amit semmiképpen ne fogadjuk el az ott megjelenő információkat. A másik pedig az, hogy aki már ebben a daganatban érintetté vált, akkor azokat segítjük a gyógyulás útján. Elég jó kapcsolatunk van országos szinten is onkológusokkal. Én itt a saját orvosommal is városi szinten is elég sokat szoktam beszélgetni, még szerencsére a kontrollokon kívül is, és a saját orvosom mondta azt, hogy mi tiszteletbeli egészségügyi dolgozók vagyunk. Mi nagyon sok olyan információt át tudunk adni az érintetteknek, amire nekik nincs idejük. És ők is nagyon szeretnének egyébként hosszasabban beszélni a betegekkel, de akkor, amikor a saját orvosom azt mondja, hogy naponta 50-60 onkológiailag érintett beteget lát el, és ez csak egy fél nap, tehát nem reggeltől estig, akkor azért elgondolhatjuk, hogy mennyi ideje lehet egy betegre. A legjobb jó szándéka ellenére is csak a legalapvetőbb információkat tudja átadni. Mi nyilván nem helyettesítjük az orvosokat, de tudunk adni támogatást is, tudunk adni olyan gyakorlati információkat, hogy mit kell bevinni a kórházba a műtét előtt, mire számíthat a műtét során, hogy lesz a gyógyulása, milyen típusú műtétek vannak, ha kemoterápiát fog kapni, ott mire számítson, mikor fog kihullani a haja, hol lehet legjobb parókákat venni, és a többi, és a többi. Ezek olyan gyakorlati információk, amit a csapat az évek során gyűjtött össze, és biztonsággal átadhatjuk ezeket az információkat segítségként a frissen diagnosztizáltaknak.
Úgy fogalmazta, hogy túl misztifikáljuk ezt a betegséget talán így az interjú elején?
Igen, én úgy gondolom, hogy talán nincs is olyan család, akinek a szőke vagy a tágabb környezetében ne volna daganatos betegség, érintettség. A melldaganat az egyik legjobban gyógyítható, és nyilván vannak olyan daganattípusok, amik meg nagyon gyorsan el is tudják vinni a beteget. Még mindig az emberek a fejében úgy kapcsolják össze, hogy daganat, akkor az halál. És mi ezt szeretnénk egy kicsit megváltoztatni ezt a képet, hogy nem minden daganatos diagnózis egyenlő a halállal, és nem csak azért, mert hogy korábban felfedezett daganat még jól gyógyítható, hanem azért is, hogy higgyék el maguk a betegek is, hogy meg lehet ebből gyógyulni, és hogyha ők együttműködőek az orvosokkal, és ők maguk is szeretnének meggyógyulni, akkor az eredmény is sokkal jobb lesz. Nekünk vannak olyan kutatási eredmények a birtokunkban, amik kimutatják azt, hogy együttműködő a beteg az orvossal, akkor sokkal jobb a gyógyulásának az eredménye.
Bár azt mondtad, hogy a díjak annyira nem fontosak, és hát azt tudjuk, hogy nyilván nem is ezért kezdted el ezt csinálni. Mégis azt kérdezem most már ugye 5 év távlatából, hogy mit tekintesz a legnagyobb eredménynek ezen a területen, amit sikerült esetleg elérned?
Én a Merák Info Egyesület országos csapatjához csatlakoztam még 5 évvel ezelőtt, és az egyik legnagyobb eredmény pont az, hogy létre tudtunk hozni megyei szervezeteket. Nem minden megyében, de megvan a nyitottság, és ez azért nagyon fontos, mert maga az egyesület egyébként online tartja a kapcsolatot az érintettekkel. Ugye ez egy Facebook csoport, egy 1700 főt közelítő Facebook csoport most már, ami azért nagyon sokat segít, hiszen ott van mindenkinek a keze ügyében, a nap 24 órájában írhat, de hiányzik belőle a személyes kapcsolat. A Borsod megyei csoportban pedig arra törekszünk, hogy ne csak virtuálisan tartsuk a kapcsolatot egymással, hanem személyesen is, és szerintem ez még fontosabb. A jó közösségek azok nagyon-nagyon fontosak az embereknek mindig, mindenhol. Egy beteg közösség, egy támogató beteg közösség pedig kifejezetten nagyon fontos lehet. Úgyhogy én annak örülök nagyon, hogy ezek a személyes kapcsolatok is azért most már egyre erősebben kialakulóban vannak. Most például legutóbb Kassára tettünk egy kirándulást, ami egyébként nem egy nagy dolog, mert bármikor, bármilyen közösség összejöhet egy kirándulásra. Én mégis azt mondom, hogy ott, amikor végignéztünk azon a gyönyörű városon, végigsétáltunk egy gyönyörű napsütésben, akkor én nagyon nagy eredménynek tartottam azt, hogy ennyi hölgy összejött, és jókedélyűen és életigenlően tudtunk ott egy napot eltölteni.
Egyébként az ember ezt látja, hogy figyeli a ti munkátokat, meg azt a rengeteg fotót, képet, ami láthatóvá is válik például a közösségi médiában. Csupa jókedvű hölgy.
Így van.
Egyébként
így
te magad is ilyen vagy, rendkívül aktív, úgyhogy nem csoda, hogy ennyi minden történik körülöttetek.
Igen, én azt szoktam mondani, hogyha az élet már egy kicsikét belefirkált a sorsod könyvébe, akkor két dolgot lehetsz, hogy vagy kitéped azt a lapot, vagy kiszínezed.
Köszönöm szépen, Erika, hogy itt voltál, és gratulálunk még egyszer.
Köszönöm szépen én is.
Második alkalommal hirdette meg az Avona Merák elleni küzdelem hősei pályázatát, amin olyan nőket díjaztak, akik munkájukkal hozzájárulnak a merákban érintett nők gyógyulásához, és segítenek nekik a legnehezebb időszakban. Az idei nyertesek között volt idén Bodnár Erika, a Merák Info Egyesület borsodi csoportjának vezetője, aki maga is legyőzte a merákot, és a betegségét követően kezdte el önkéntes munkáját. Vele beszélgettünk az előző percekben.